Jakab apostol mondja, ugyanígy a nyelv is, milyen kicsiny testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk kezdetén a 270-es dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. 270-es énekünknek a legelső versét énekeljük fennállva. 270-es dicséretünk első verse így kezdődik. Légy csendes szívvel és békével életednek Istenében. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek énekeljük a második és a harmadik verseit. 270-es ének második és harmadik versét énekeljük. Figyeljünk oda a szövegére, nagyon gyönyörű énekünk ez. A második vers így kezdődik: ő bír vígsággal, kegyelemmel, új szívvel, mely fedhetetlen.
Szóval van megterhelt.
mi együttlétünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istenek igéjét. Odaértünk a Pál életével való sorozatunkban, ahogy őt elfogják Jeruzsálemben, a templomban. Ugyanazt az igerészt olvasom, amit múlt vasárnap elkezdtünk. Apostolok cselekedetei 21-es fejezet, a 27. verstől olvasom a 36-os versig. Amikor végéhez közeledett a hét nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban, fellázították az egész sokaságot, megragadták és így kiabáltak. Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit, sőt még görögöket is hozott be a templomba, és megszentség terenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efézusi Trofimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Megmozdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és az ajtókat azonnal bezárták. Mikor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy kötözzék meg két lánccal. Majd kérdezősködött, hogy ki ez, és mit követett el. De a tömegből ki ezt, ki azt kiáltotta, mivel tehát az ajongás miatt nem tudhatott meg semmit bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba, amikor pedig a lépcsőhöz ért, valósággal vinniük kellett a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt, mert az egész nép tömeg követte, és kiáltozott, végeztest ki. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Urunk, hadd valljuk meg neked, hogy nagyon sokszor nem tud a mi életünk, a mi szívünk úgy cselekedni, ahogy az iménti énekben énekeltük. Olyan szívhez szólóan van megfogalmazva minden gondolat abban az énekben. De mi sokszor nem tudunk csendes szívvel várni, nem tudunk te rád támaszkodni. A mi szívünk nem akar benned bízni, hogy csak veled boldogul mindenben. Olyan gonosz és önző a mi lényünk. Szeretünk inkább a saját erőnkre támaszkodni. Pedig te örökké való Isten vagy, a te végtelen hatalmadra támaszkodni, mennyivel bölcsebb dolog. Bízunk inkább magunkban, véges, bekorlátolt lehetőségekben, képességeinkben, és veled az élő Istennel a közösséget, életünk bajainak ráthagyását elhanyagoljuk. Légy irgalmas hozzánk, Urunk! Taníts meg bennünket valóban csendes szívvel reát támaszkodni. Taníts bennünket arra, hogy rád bízzuk a mi sorsunkat. Hiszen igaza van az éneknek, hogy a halált is a kezedben tartod, pláne a mi sorsunkat. Hiszen egyetlen verebecske halálával megvan a te terved ebben a teremtett világban, mi pedig sokkal értékesebbek vagyunk igéd szerint a verebeknél. Köszönjük, Urunk, hogy örökké való szeretettel szerettél, és váltottál meg minket Jézusban. Őt küldted érettünk, az emberért, akit teremtettél erre a világra. A mi megváltásunkon fáradoztál, értünk hoztál áldozatot, értünk szenvedtél kínhalált Jézusban, és értünk küldöd ma is ígédet. Könyörülj a mi szívünkön, hogy megértsük, meghalljuk hozzánk szóló szavadat. Könyörülj a mi szívünkön, hogy egész lényünkkel odaforduljunk hozzád. Megragadjunk téged, és Jézusban a felkínált örök életet, üdvösséget. Vidd be szent lelked munkája által szívünkbe szavadat, Jézus Krisztus evangéliumát. Ébreszt bennünk
Éleszt bennünk igazi hitet, és ments meg a kárhozatból, a mélységből, ments meg bennünket nyomorúságainkból, betegségeinkből, ments meg a sátán munkái közül, egészen vonjod a magadhoz. Áld meg egyházunkat, népünket, gyülekezetünket. Áld meg az igéd után sóvárgókat, az ige hallgatókat szerte a világon, azokat is, akik ma dunántúli gyülekezetekből Füredre mentek, és ott vannak a közös istentiszteleten, több tízezren. Áld meg az ő szívüket, igéd utáni igazi vágyal, élő hittel, a Jézusban való gyönyörködéssel. És Urunk, a mi betegjeinket Te gyógyíts meg. Te segítsd föl a mélyben levőket, az elesetteket. Övessz fel bennünket, egészen újíts meg, lelked által, igéd által. Köszönjük, hogy meghallgattál. Légy itt közöttünk örökké. Amen. Készüljünk az ige hirdetésének a hallgatásához énekszóval, mégpedig a 226-os énekünket keressük ki, és annak az első versét énekeljük. A 226-os ének első versét énekeljük. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Bizonságtételem alapígéje írva található a János evangéliumának a 8. fejezetében. Egy nagyon döbbenetes párbeszédet olvasok fel a János evangélium a 8-asból, Jézus és az őt hallgató zsidók között. János evangélium a 8-as fejezet, a 37-es verstől a 47-es versig olvasom. Még egyszer mondom az ige helyet, tehát János 8, 37-től 47-ig. Hallgassuk nagyon figyelmesen, különös, döbbenetes párbeszéd ez. Hallgassuk tehát. Jézus mondja, tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámtól láttam. Ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki. Mi nem paráznoságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk. Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Az én beszédemet miért nem értitek? Mert nem tudjátok hallgatni az én igémet. A ti atyátok az ördög, tőle származtok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt az kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot mondja, a magáéból mondja, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűn bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, Jakab apostol azt mondja, hogy az egyik legkisebb testrészünk a nyelvünk. Tényleg így van, bár nagyon kicsi testrész, a legnagyobb bűnöket, ami nyelvünkkel követjük el. Gondoljatok Pálnak az életére, hogy mindaz a rengeteg szenvedés, mélység, amin keresztül megy, keresztül ment már a missziói utakon is, és ami ugye sorozatban most kezdődik az ő elfogatásakor, az a rengeteg szenvedés, az az emberi nyelv bűnei miatt történik vele és éri őt. Az a rengeteg rágalom, hazugság, amit költenek rá, az termi azt a gyümölcsöt, hogy ők őt aztán meg is akarják lincselni, megverik, börtönbe zárják, évekig sínlődik egy börtön cellában, hogy bizonygassa ártatlanságát, és a végén meg is ölik, ugye, Rómában. A nyelv bűnei rettenetes dolgokat tudnak véghez vinni. A baj velünk van, mert mi nem így látjuk. Nem látjuk a bűnt olyan súlyosnak, amilyen súlyos, nem látjuk a nyelvünket olyan fékezhetetlenül gonosz testrészünknek, ahogy kellene látni. Velünk van a baj. Nem tudunk súlyozni. Bárcsak tudnánk sírni a mi nyelvünk bűnei miatt, bárcsak Isten ma, a mai Isten tisztelten megmutatná nekünk, hogy milyen gonosz és mennyi bűnt elkövető a mi nyelvünk. Van egy amerikai író, Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emersonnak van egy ilyen híres mondása, hogy az egyik illúziónk az, hogy a mostani óra nem döntő jelentőségű. Gondoljatok bele ebbe a mondatba. Úgy szoktunk élni, hogy hát napi rutin. Vasárnap délelőtt. Mi történhetne? Nem olyan fontos. Vagy a hétköznapi idők, mostani óra nem döntő jelentőségű. Úgy kellene élnünk, különösen a Isten tiszteleten vagyunk, hogy Uram, a mostani óra hadd legyen az életemben döntő jelentőségű. Beszélj velem, én pedig erre feleljek. Formálj engem, tégy újjá, hadd legyen döntő jelentőségű a mai Isten tiszteletünk órája is. Aki az idővel nincsen tisztában, az nem tudja, hogy minden nap lehet az ítélet napja, amikor megállunk az élő Isten szín előtt. Térjünk vissza a Pál életére. Odaértünk a múlt vasárnap, hogy elvégzi a tisztulási szertartást a négy názírral. Ő is bejelenti a fogadalmi napok lejártát, és már majdnem a hét végén van, majdnem eltellik az a fogadalmi hét, amelyen ő minden nap a templomban ott van, imádkozik, bemutatják érte az áldozatokat és a négy názírért, és ekkor látják meg őt az Ázsiából való zsidók, akikkel ő már sokszor összefutott a missziói utak során, akik már akkor is kemények voltak a Jézus Krisztus evangéliumának a meghallására, befogadására. Őt már nagyon sokszor meg akarták ölni, eddig nem sikerült, és összefutnak vele a jeruzsálemi templomban. Azelőtt megjegyzi Lukács a Szentíró, hogy látták Trofimosszal egy görög testvérrel ugye a városban. Egyből kész a hamis következtetés, hogy biztos behozta ezt a görög embert a templomba. Ugye ez a mózesi törvény szerint a legbelső részébe csak zsidó férfiak mehetnek. Ugye a jeruzsálemi templomnak a legkülső udvara volt a pogányok udvara. Oda bemehetett egy görög is, oda bemehetett az etióp kincstárnok, aki ugye megtér. Apostolok cselekedetei 8-ban olvasuk. Aztán volt az asszonyok udvara, férfiak udvara, legbelül ugye a templomba pedig csak a lévita papok mehettek. A templom legbelső részébe, a szentek szentjébe pedig évente egyszer, egy nap, ugye Jom Kipur napján csak a főpap mehetett be. Hát egyből kész ugye a rossz következtetés, elindul a vád, a rágalom, hogy görögöket hozott be a templomba, fellázítják a sokaságot, megragadják, kész a lincs hangulat. Rengeteg jóhiszemű ártatlan ember elsodródik ugye ebben a rágalomban, készpénznek veszik, amit hallanak, utána sem néz senki, aki ott van a templomban, még a jobb érzésűek sem, és Pált majdnem megölik, hát a római csapat, tehát a hatalom, a karhatalom menti meg őt, és viszik a várba ugye megkötözve.
Hát eddig a történet, és nézzünk ma is mögéje. Az első pontunk, hadd indítsak egy kérdéssel, hogy belegondoltatok-e már, hogy hogyan keletkezik a rágalom? Gondolkodtunk ezen? Hallottatok már ti is biztos rágalmat. Rengeteg rágalom van a televízióban, a hírekben is. Politikusoknak remek fegyvere az, hogy valakit jól megdobálunk sárral utána, mert nem lehet lemosni róla. Rágalom itt van szépen a környezetünkben, a saját életünkben. Belegondoltunk, hogy hogyan keletkezik ez? Hát ez a történet elmondja. Látták a városban Pált Trofimosszal. Megjön egy hamis következtetés, bevitte őt a templomba. Egy vélekedés a gondolatvilágban, ott kezdődik mindig a rágalom, egy rossz indulatú gondolat, egy rossz indulatú vélekedés, egy ördögtől való gondolat, amely megindul, aztán a nyelvünk szépen elmondja ezt az ördögi gondolatot, és szánda kell gyönyörűen a rágalom, és úgy fog repülni, beteríteni mindent olyan gyorsan, hogy a repülőgépek nem tudnak olyan gyorsan menni. Az, ami meg sem történt, az gyönyörűen szépen mi kitaláljuk, megfogan a gondolatvilágban, ajkunkra vesszük, kimondjuk, és elindítunk vele egy lavinát. Szánda kell, és többé nem lehet visszaszedni. Volt egyszer egy falusi gyülekezetben egy nagyon pletykás asszony, és gondolkozott a lelki pásztor, hogy hogyan tudná ezt az asszonyt rávenni arra, hogy rettenetes bűn a pletyka. Mert abból mindig rágalom lesz, aki továbbadja, mindig hozzákölt valamit. Nincs valóság alapja, és életeket tesz tönkre egy-egy rágalom, egy-egy hazugság. Aztán azt találta ki, hogy szólt ennek az asszonynak, hogy hát kedves asszonyom, lenne egy feladat az ön számára. Itt van rengeteg megkopasztott tyúknak a tolla, és nagyon szeretném, hogyha fölvinné a templom toronyba, és ezt a toronyból ledobja, hogy szépen a falut beterítse. Nézett nagyon az asszony, nem mert nemet mondani a nagy tiszteltű úrnak, úgyhogy fölment a templom toronyba, érthetetlen volt a feladat, de a tyúktól lakat kidobta, hát a szél jól elvitte mindenfelé. Aztán pár nap múlva megint hívatta a lelkész asszonyt, hogy megint lenne egy feladatom az ön számára, odaadta neki az üres kosarat, amiből ki lettek dobva a tollak. Nagyon kérem, hogy most szedje össze a tollakat, szükségem lenne rájuk. Tehát azt nem lehet, az lehetetlen, mondja az asszony. Na látja, az a pletyka, amit maga elindít és továbbviszi a sok-sok nyelv, azt is lehetetlen visszaszedni. Lehetetlen jóvá tenni. Tönkretett életeknek, megsebzett szíveknek utána lehetetlen mindent rendbe tenni, meg nem történté tenni. Ekkor szállt magába ez a pletykás asszony, hogy mennyi gonoszságot művel az ő nyelve. Két dolgot tanulhatunk a pletyka keletkezéséből. Az elsőt hívő embereknek kell mindenképpen megfogadniuk. Isten gyermekeinek különösen vigyázni kell, hogy hogyan forgolódunk a világban. Hogyan forgolódsz a világban? Miért? Gondoljatok bele, hogy az ellenség, akik nem krisztuséi, árgus szemmel nézik, hogy mit csinálnak a hívők. Több tízezer, vagy lehet, hogy több százezer zsidó férfi volt Jeruzsálemben ezen a pünkösdön, amikor Pált elfogták. Senkire nem figyelt annyira senki, mint Pálra. Mit csinál? Kivel van? Találkozott Trofimosszal? Nem döbbenetes? Az ellenség mindig figyeli a hívő embert. Hogyan beszélsz a boltba? Mennyire vagy türelmes, amikor előtted sor van a pénztárba? Hidd el, hogy mindent megjegyeznek. Ahogy a hívő ember viselkedik, azt azonnal megjegyzik. Ha hibázunk, azonnal észreveszik. Legyél tiszta szívű, élj úgy, ahogy Jézus élne. Figyelj mindig, hogy hogyan forgolódsz a világban. A második dolog, hogy te magad is kontrollálod, hogy miket gondol a te szíved. A rágalom keletkezése mindig gonosz gondolat, tehát gondolatvilágunkban, gonosz szívünkből származik. Annyi ilyen történt már, hogy
akár látott valaki egy ismerős férfit, egy ismerős nővel az utcán találkozni, beszélgettek, két szót váltottak, ismerték egymást, továbbmentek. Aki látta őket egy harmadik, egyből hozzáköltött valami nem létező kapcsolatot. Hú, őket láttam, akkor ők együtt. Elindul egy gonosz dolog, aminek semmi alapja nincs. Fiatalok közt, felnőttek közt, öregek közt, ugyanígy munkálkodik az ördög, és a nyelvünkkel tettes társai leszünk a sátánnak. Kontrolláld magadban, mit gondol a te szíved, ha mást meglátsz. Nem kell rosszat feltételezni. Feltételezz a jót. Hessegess el magadtól minden gonosz gyanúsítgatást. Valóban legyen a Szentlélek fegyelme szádon, szíveden és a gondolataidon is. Aztán nézzétek a rágalomnak a terjedését, ugye kiabálni kezdenek, hogy görögöket hozott be a templomba. Megint nagyon különös dolgot látunk itt. Ugye az első az az, hogy tényként adták tovább azt, amit feltételeztek. Látták Trofimoszt Pállal a városban, nem a templomban, a városban. A templomban már tényként adják tovább, hogy behozta a görögöket, és itt a másik, amit észre kell venni, hogy egy görögöt láttak vele, de a templomban már több eszámban mondják. Hát behozott görögöket. Milyen döbbenetes dolog. A pletyka az mindig, mint hogyha megkeresztettük volna gyönyörűen élesztővel, dagad, duzzad. Nézd meg, ha te hallasz valamit, sokkal színesebben fogod továbbadni. És hidd el, akinek te mondtad, az még színesebben adja tovább. Ne tegyük. Ne tegyük. Így terjed a gonoszság az ördög örömére és az élőisten szomorúságára. A rágalomnak a hatását láthatjuk, olvastuk. Magával ragadja a sokaságot. Mindig ilyen a rágalom. Azokat is magával szokta ragadni, akik jóhiszeműek, ártatlanok. Akiknek nem volt gyűlölet a szívében Pál ellen, azoknak a szívében is szépen fölélesztette a gyűlöletet, mert rosszat hallottak róla, készpénznek vették. Ezért mondja a Biblia például, hogy presbiter ellen vádat ne fogadja el csak két vagy három tanúszavára. De tudja Isten, hogy akik vezető helyen vannak, fontos tisztségben vannak, gyülekezetben, egyházban, a társadalomban, az államban, a kormányban, olyan gyorsan mennek mindenkiről a rossz vélemények, a hamis rágalmak. Ne fogadd el, az ördög indította el. Nézz utána, ha alaptalan állíts lenne ad tovább, ez az Istennek az akarata. Magával ragad rengeteg jóhiszemű embert ez a rágalom. És belesodródnak Pál ütlegelésébe, majdnem kivégzésébe, azok, akiknek egészen jóhiszemű és egészen talán addig tiszta volt a szívük, rajongtak az atyákért, Mózes törvényért, és hitelt adtak egy hazugságnak. Testvér, mi hányszor sodródtunk el jóhiszeműen, mert valakiről valaki mondott valamit. Mennyire méregbe tudunk gurulni, hogy hú, hát az, hogy merte azt megcsinálni. Nem is csinálta meg. Utána se néztünk. De készpénznek vesszük a gonosz gyanúsítgatást, feltételezést. És kitől származik a gonosz? Hát a János 8-ból ezt a döbbenetes párbeszédet én felolvastam nektek, majd mindjárt még egyszer fel fogom olvasni, amit meg fogunk majd állni. Jézus, amikor beszél a sátánról, figyeljétek meg, hogy hogyan beszél róla. Nagyon-nagyon pontos leírást ad a sátán jelleméről, a lényéről, a személyéről, a céljairól és a munkáiról. Amikor Jézus beszél, akkor tökéletesen beszél róla. Ő egy személy. Nem kitalált személy, egy valóságos személy. Egy nagyhatalmú, szuperintelligens, bukott főangyal. Okosabb nálad. Milliószorta intelligensebb valamennyiunknél. Ravaszabb. A ti atyátok az ördög, tőle származtok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt az kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot mondja, a magáéból mondja, mert hazug, és a hazugság atya. ilyen az ördög. Nincs benne igazság. A hazugságot mondja. Ő embergyilkos. Minden gyűlölet tőle való. Amikor Jézust meg akarják ölni a zsidók, akkor azt mondja, hogy ti azt akarjátok ám csinálni, amit az ördög. Mert az ő szívében van a gyűlölet, a gyilkosság. Ti most azt csináljátok, amit a ti atyátok. Nem döbbenetes. A Pál apostol elleni gonosz rágalom atya a sátán. Nem az ázsiai zsidók, ők csak az ördög eszközei lettek, nem kisebbíti ez az ő bűnöket, de kell látni, hogy a bűnnek a forrása, a gyökere mindig az ördög. Akik valójában megszentségtelenítették a templomot, az nem Pál apostol volt, ő nem vitt be oda görögöket, hanem pont Pál vádlói voltak. Miért? Azért, mert lehet, hogy ők se vittek be görögöt oda, de mit vittek be Pál vádlói a jeruzsálemi templomba? Egy ártatlan, igaz ember lejáratásának a helyszínévé tették a jeruzsálemi templomot. Ezzel meg lehet szentségteleníteni egy szent helyet. Gyűlöletük cselekedeteivel töltötték meg a templomot. Rágalommal, pletykával töltötték meg a templomot. Ezzel szentségtelenítették meg az Istennek a házát. A kicsin történet egyébként még nekünk szegezi azt a kérdést is, hogy vajon mi mivel töltjük meg a templomot? Mit hoztunk be a szívünkbe? Nem szoktad el, amikor bejössz a templomba, a szívedben levő dolgok által megtölteni az Isten házát esetleg, és fele barátod elleni gyűlölettel, pletykával, rágalommal, rosszindulatú nehezteléssel, és még lehetne sorolni. Isten azért adta ezt a házat nekünk ajkaiaknak is, hogy ezt a házat töltsük meg az Isten felé levő bűnbánatunkkal, hálánkkal, örömünkkel. Tárjuk oda imáinkat, bűnbánóimát, hálaadóimát, kéréseinket is. Elévigyük őszinte hálaáldozatunkat, a szívünket odaadva ő neki. Ezt a házat meg kellene tölteni a szeretetnek a lelkiségével. Az Isten iránti vágyakozás igazi lelkületével. Ezzel kell megtöltsük a templomot. És most térjünk vissza ehhez a párbeszédhez, amit olvastam a János 8-ból. Nagyon-nagyon döbbenetes, így olvastam fel előttetek, hogy egy különös, megdöbbentő párbeszéd ez. Felolvasom még egyszer az egész párbeszédet, de mondok előtte egy mondatot, hogy Isten nagyon pontos mérleget von a mi életünkben is. Isten nagyon pontos mérleget von. Hallgassuk az igét. Ugye Jézus kezdi ezt a párbeszédet, ahonnan olvasom. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámtól láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így van, így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselesztitek, mint atyátok. Ezt mondták neki. Mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van az Isten. Jézus így szólt hozzájuk. Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem. Mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök, nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Az én beszédeimet miért nem értitek? Mert nem tudjátok hallgatni az én igémet. A ti atyátok az ördög, tőle származtok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt az kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot mondja, magáéból mondja, mert hazug, és a hazugság atya. Ebben a döbbenetes párbeszédben benne van, testvérek, az, hogy az ember mennyire akarja magát jónak állítani. Mennyire tudunk ragaszkodni ehhez a hamis illúzióhoz, hogy mi rendben vagyunk. Mennyire tudunk
ahhoz kötődni, hogy hát voltak hitvalló elődeink, tehát akkor mi is rende vagyunk. Hallottunk már Istenről, mi is rende vagyunk. Nézzétek meg az ószövetségi zsidókat, akikkel Jézus beszél. Meg akarják ölni az Isten fiát. És Jézus szépen rávezeti őket, hogy mi a helyzet. Van két lelki atya. Az egyik atya fia Jézus. Az Isten ez az egyik lelki atya. És Isten az ő fiát küldte el. Jézus tőle jött. Azt mondja, amit az Istentől hallott. És itt vannak vele szemben az emberek, akik tele vannak Jézus iránt gyűlölettel, gyilkos indulattal, meg akarják ölni. Értelemszerűen nem lehetnek ugyanannak az atyának a fiai, akitől Jézus jön. A bűnesetnél ők az ördögnek a fiai. A ti atyátok az ördög, mondja meg Jézus. Mennyire szeret az ember abba belekapaszkodni, hogy én jó vagyok. Rengeteg filozófiai irányzat épül erre, hogy az ember alapvetően jó. Mondják ugye a nagy francia forradalom idején a filozófusok Rousseau meg a többiek, hogy tabula rasa, ti is tanultátok a egyetemeken, főiskolát, tiszta lap, az ember tiszta lap, amit ráírnak, az van rá. Dehogy vagyunk tiszta lap? Bűnben születünk a bűneset óta, ez Ádám Éva öröksége. El vagyunk szakadva az Istentől. Tudjátok, ki a mi atyánk? Jézus megmondta. És mi nem akarunk hinni Jézusnak, pedig neki van igaza. Ha nincs újjászületett életünk, a mi atyánk a sátán. Úgy, hogy Jézus megmondta, ti atyátok az ördög, tőle származtok, és azt akarjátok teljesíteni, amit az ördög akar. Az ő gondolatai vannak bennetek. Testvér, ha van benned gyűlölet valaki iránt, az ördög gondolata van benned, akkor azt csinálod, amit a te atyád az ördög. Ha tele vagy gonoszsággal, rágalommal, másokat háta mögött kibeszélsz, lejáratsz, test szerint élsz, tele vagy testiséggel, azt cselekszed, amit az ördög akar, akkor nem mondhatjuk, hogy a mi atyánk az Isten. És mennyire szeretünk belekapaszkodni a hitvalló ősökbe, áldott dolog, hogyha vannak hívő felmenőink, nekem is van, és hálát adok az Istennek, hívő édesapámért, aki gyermekkoromban mindig Isten igét olvasta az ágyam mellett. Áldott dolog és hatalmas ajándék, hogyha vannak hívő szülők, nagyszülők, dédszülők, de mindenki a saját hitével üdvözülhet. Ahogy a más szájával nem tudsz jól lakni, elődeid hitével sem tudsz üdvözülni. Ő majd üdvözül az ő hite által. Neked a te élő hited által kell üdvözülni. Annyira szeretünk belekapaszkodni. Egy fantasztikus párbeszéd ez. Újra és újra elolvasok a János 8-ból. Annyira ledöbben az ember, hogy milyenek vagyunk, Uram, milyen rettenetesek. Ugyanilyenek vagyunk, mint azok a zsidók, akikkel Jézus beszél. Meg akarják ölni Jézust, és ott verik a mellüket, hogy a mi atyánk Ábrahám. Hát milyen ősatyák, milyen remek fickók vagyunk. Itt vagyunk a templomba, rajongunk az ősatyákért, olvassuk a Bibliát, és Jézus rávezeti őket, hogy bűnben vagytok, elveszettek vagytok. Az ördöghöz tartoztok. Eljön Jézus, és lesöprik az asztalról. És verik a melyeket, hogy hát tulajdonképpen nem is csak Ábrám a mi atyánk, a mi atyánk az Isten. Ezt tudja hazudni az ember önmagának. Nem csak a zsidók, mi magyarok is. Higgyétek el. Mennyi istentelenség történt a mi népünkben is. Nem kell elmenni a zsidókig. Mindig maradjunk magunknál. Hozzánk szól az ige. Rólunk van szó, magyarokról. És mennyire veri, döngeti a mellét a magyar, hogy keresztjének vagyunk, mert István király a kereszténységet választotta. És mi Jézust választottuk. Isten nagyon pontos mérleget van. Ezzel a mondattal olvastam fel újra ezt a szakaszt. Higgyétek el, Isten nagyon pontos mérleget van, mi van a te szívedben. És Isten meg tudja állapítani, hogy melyik atyához tartozol?
Melyik atyának a kívánságai vannak a te szívedben, és hajtod azt végre.
Testvérek, be kell könnyezve, összetörve vallani saját magunknak először, hogy bizony a bűneset miatt a mi atyánk az ördög. Mert tele vagyunk gonoszsággal. A Biblia azt mondja az emberről, hogy egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Na ezek vagyunk mi. Egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De van egy jó hírem. Nekünk, akik egymást gyűlöljük, meg egymástól vagyunk gyűlöltek, nekünk, akik elveszettek vagyunk bűneink miatt, van egy jó hírem. Lehetsz testvér az Isten gyermekévé, Jézus által. Valamelyik múltkori részben volt az alapigénk a páli történethez, a János 1.12-13. Akik pedig befogadták őt, Jézust, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem testakaratából, sem férfi indulatából, hanem Istentől születtek. Isten gyermekeivé lehetünk. Mi a gyűlölködők, az elveszettek? Mi a Jézus gyilkosok? Mi az ördög fattyai? Isten gyermekeivé lehetünk. Ezért jött Jézus, hogy te meg én az Isten gyermekeivé legyünk. Ezért jött erre a világra, emberi testben, Jézusban az Isten, hogy szolgáljon nekünk, hogy visszavezessen az életbe, hogy az elveszetteket megtartsa, megkeresse, megmentse. Ezért hangzik a mai vasárnapon is. Jézus evangéliuma, hogy szeret téged az Isten elveszettséged ellenére, testiséged, gyűlöleted, rágalmaid, pletykáid, gonoszságaid ellenére, örökkévaló szeretettel szeret téged az Isten. Tudta, hogy milyen vagy, de eljött Jézusban, szolgált neked. Ma is szeret, magához von, ha hiszel az ő nevében. Hiszel abban az engesztelő áldozatban, ami a te életedért lett bemutatva a Golgotán. Isten gyermekévé leszel. Örökké élni fogsz. Mert az Isten a Jézusban hívőknek kegyelmet ad. Eltörli bűneiket, és békességet ad a Jézusban hívő szívbe. Mondd testvér, akarsz Isten gyermekévé lenni? Ez egy nagyon fontos kérdés. A világ legfontosabb kérdése. Akarsz-e Isten gyermekévé lenni? Mondd el imádságban Istennek, hogy akarok, Uram. És ő végezi benned az újjáteremtés csodáját. Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kívánságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, nem testakaratából, sem férfi indulatából, hanem Istentől születtek. Lehetsz Isten gyermekévé. Lehet tiszta a szíved. Isten kegyelme, szent lelke megtisztít, fehér ruhába öltöztet. Gyönyörködik a Jézusban hívő gyermekében. Ez lehetsz. Ezt kínálja Isten. Emlékezzetek, mit mondott Emerson, az író. Az egyik illúziunk, hogy a mostani óra nem döntő fontosságú. Legyen döntő fontosságú a mai vasárnap. A mostani óra. Mert most elmondhatod Istennek, hogy Uram, akarok a te gyermeked lenni. Akarok Jézusban hinni. Akarok bemenni az életbe majd. Jézus által kegyelmet nyerni. Örökké élni. Mondd el neki, és így lesz. Jézus soha nem utasít el senkit, aki ő hozzámegy. János 6.37-ben mondja Jézus, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Senki nem lesz az utolsó napján, aki azt mondta, hogy én Jézushoz mentem, de elzavart. Nincs ilyen. Téged sem zavar el, mert szeret. Örökké való szeretettel. Fogad be Jézust, és Isten gyermeke vagy. Amikor eljött az Úr Jézus erre a földre, emberi testben, ő pontosan tudta, hogy miért jött. Le van írva az evangéliumokban, amit ő mondott. Elmondta, hogy őt az Isten küldte. Ő tudta az első pillanattól fog, hogy mi vár rá nagypénteken. Végig tudta a 33 év alatt. Ő tudatosan jött el. Hogy elhozza az Istennek a szeretetét, hogy beszéljen arról az Istenről, aki áldozatot hoz az ellenségeiért, az ellene lázadó bűnös emberért. Végig erről beszélt. Aki hinni fog ő benne, élni fog örökké. Istenként hagyta ott a mennyet, emberi testet öltött, de Istenként szeret téged. Szolgált neked a bűnödért, hogy te élj és Isten gyermekévé legyél. Hogy higgy ő benne, és el ne veszél. Ennyire remegett a szíve érted, hogy emberré lett, megalázta magát, és rettenetes gyűlölségen ment át. Mindaz a sok rágalom, gyűlölet, amit mi megszültünk, ami életünkben, az Jézusra hullott. És mindazokért a rágalmakért, gyűlöletekért, gonoszságokért, testiségekért, amiket mi követtünk el, őt büntették meg. De Isten elrendelte azt, hogy aki hiszi, hogy az ő bűnei meglettek büntetve ott a Golgotai kereszten, annak beszámítja ezt a hitet. Attól soha nem kérik számon a bűneit. Annak eltörli a kegyelem, és az élni fog Jézus engesztelő áldozata révén örökké. Ez van elrendelve. Neked is. Higgy, és élsz örökké, mint Isten gyermeke. Az záró történet Whitefield bátyjának a megtérése. Whitefieldot talán ismertek, a nagy puritán igehirdetőt. Nagyon nagy hatású, áldott életű igehirdető volt Whitefield. Volt neki egy bátyja, aki sokáig buzgó keresztjén volt, átment a megtérésen, aztán visszaesett nagyon komoly bűnökbe, és eltávolodott Istentől. De Isten szerette ezt a bátyot is, az idősebb Whitefieldet is. És egyszer, amikor elment megint meghallgatni az ő öcsét, annyira mélyen megindította az ige hirdetés, amit az ifjú Whitefield hirdetett, hogy mélyen megindult a lelkében. És azon az estén, amikor a vacsoraasztalhoz odaült, mély megindulásban csak annyit mondott maga előtt, hogy elvesztem. Elvesztem. Meglátta, elveszett volt át. Volt ott az asztalnál egy keresztjén asszony, aki azt mondta erre, hogy ugye mondta, hogy elvesztem, azt mondta neki, hogy ennek nagyon örülök. Hát asszonyom, azt mondtam, hogy elvesztem. Igen, értettem, én meg azt mondtam rá, hogy ennek nagyon örülök. Asszonyom, hogy mondhat ilyet? Milyen kegyetlenség ilyet mondani, hogy valaki örül az én elveszett állapotomnak. Aztán ez a keresztjén asszony így folytatta, hogy igen, azért örülök, mert azon megírva a Szentírásban, hogy azért jelent meg az Isten fia, megkeresse és megmentse az elveszettet. Whitefield bátyjának ekkor esett le, hogy hogyan értette az asszony. Az menthető a kegyelem által, aki meglátja Isten előtt elveszett voltát. És ha meglátta, és ezzel megy Istenhez, akkor Isten kegyelme őt felemeli. Potyogtak a könnyei Whitefield bátyjának ott a vacsoraasztalnál. Azt mondta, hogy milyen gyönyörű a Szentírás, milyen csodálatos, hogy Isten eljött őért az elveszettért. Csodálatos, hogy őt megváltotta, megmentett és eltörölte az ő sok gonosz bűneit. Aztán fölállt, kiment a házból, összeesett és meghalt. De most ott van az örök életben. Vannak különleges halálesetek itt. Ézsaiás könyvében van egy olyan ige, hogy senki sem veszi eszébe, hogy a gonosz elől ragadtatik el az igaz. Én úgy hiszem, hogy Whitefield bátyját, Isten kegyelme azért szólította magához, hogy nehogy visszaessen a bűn csábításától, rontásától, nehogy elvesszen. ott abban az állapotban, ahogy megragadta a kegyelmet, Isten hazavitte gyorsan a megmentett bárányt haza az örök nyájhoz. De nehogy azt gondoljátok, hogy aki ma behívja Jézust az életében, annak kilépve haza kell menni az Úrhoz. Ezek nagyon ritka esetek. Merj hinni Jézusban. Merd őt megragadni, kiáltani hozzá elveszettként. Merd megragadni azt az ingyen kegyelmet, amit Isten kínál neked. Isten csak annyit mond, hogy fogadd el, a tied. Jézus megszolgálta a te kegyelmedet. Megfizette a te adósságodat. Kifizette élete letétele árán a te ítéletedet. Minden ingyen a tied legyen. Neked hinni kell ebben. Ez az egyetlen rész, ami rád esik. Hogy ezt a te szíved elhiggye. Ha nem hisszük, nem a miénk. De ha elhiszed, Isten gyermeke vagy. Mától. Adja meg ezt az Úr. Amen. A 226-os ének harmadik versét énekeljük most, testvérek. 226-os énekünk harmadik versét. 226-os ének harmadik verse így kezdődik. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, miként a vigyázó víradást vár éjjel. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Neked valljuk meg, Urunk, őszintén, hogy olyan sokszor mellé szoktunk beszélni. Fölébred a lelkiismeretünk, elaltatjuk. Ha megszólít az ige, akkor próbáljuk azt játszani, hogy nem is minket érintett meg. Mi nem vagyunk olyan bűnösök, akiket szíven találna. Amikor megszólalna egy-egy hang a szívünkben, hogy elveszettek vagyunk, akkor megpróbálunk kiegyezni, szép álreménységeket építeni. Mi nem is vagyunk olyan elveszett esetek. Urunk, hadd tegyük félre most minden mellébeszélésünket, és hadd valljuk meg neked, hogy bizony a mi atyánk a sátán, Ádám Éva öröksége miatt, és tele vagyunk sokszor azokkal a dolgokkal, amiket az ördög akar, hogy cselekedjünk. De áldott légy azért, hogy nem kell ennek így maradnia. Lehetünk az Isten gyermekeivé Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy ezért jött az Úr Jézus. Ezért jöttél te az Isten Jézusban erre a világra, hogy mi ne maradjunk az ördög gyermekei, hanem történjen velünk, bennünk valami, ott a szívünk mélyén, hogy amikor meghalljuk a Jézus evangéliumát, az örömhírt, hogy az Isten szeret és befogadja az elveszettet Jézusért, ezt mi meghalljuk és elhiggyük. És ezáltal történjen valami hatalmas nagy dolog, amit a mi értelmünk sem ért, talán a szívünk sem ért, de hitáltal átélhetjük, hogy az Isten gyermekeivé lehetünk. Mert mindazok, akik hisznek Jézus nevében, azok újjászülettek, új életük van. És innentől kezdve Isten az édesatyjuk. Urunk, add, hogy megtörténjen ez a hatalmas változás mindannyiunkban. Vidd véghez ezt mindazokban, akik ma kiáltanak és kiáltottak hozzád az Isten tisztelet alatt, hogy Uram, akarok a te gyermeked lenni. Munkáld bennünk ezt az imádságot, az élő hitet. Védj körül bennünket szent lelkeddel, igéddel, beszélj velünk továbbra is, vondd magadhoz a mi szívünket, lelkünket. Ne engedd, hogy elveszünk. Hadd legyünk gyermekekké a te házadban. Hadd legyen Jézus által az ő engesztelő áldozata révén örök életünk. Hadd ujjongjunk minden nap bűneink bocsánatának, hogy eltörölte a kegyelem árja, ami sok bűnünket. Áldott légy ezért, Istenünk. Légy gyógyítója a betegeknek, megáldója hozzád kiáltóknak, üdvözítője a hozzád menekülő elveszetteknek. Légy a mi életünk gondozója, segítője, szabadítója mindenben. Várunk, Urunk, jöjj, érints meg. Cselekedd meg bennünk szíved gondolatait. Ámen. A csendes percben mindenki a szíve fohászát, őszinte kérését vigye oda Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fennállva fogadjuk az áldást, akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem test akaratából, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ámen. Testvérek, a záró énekünk a 270-es dicséretünknek a 8-as, 9-es, 10-es versei, utána pedig a himnuszt énekeljük majd fennállva. Tehát először a 270-es ének 8, 9, 10-es verseit, ez a három legutolsó vers, és a 8. vers így kezdődik, rágalmakra választottam ezt az éneket így, ige illet ehhez az ige szakaszhoz. Ne vedd szívedre az ellenség, amit rád költ hazugsággal. Hadd jöjjön csúfság, keserűség, ítél az Úr igazsággal.
Amen.
Amen.